bárcsak olyan végtelen lenne.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A színeket, ha nem leled, s az életet szürkén éled, csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lép tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát!
A magyar labdarúgás szerelmeseinek igazi csemegét tartogat a mai nap. Kora délutántól estéig egymást követik a Parázs NB1-es összecsapások. A program 14 óra 45 perckor kezdődik, amikor a Nyíregyháza fogadja a mindig veszélyes Paks együttesét. 17 órától a fővárosi Katlanban csap össze a Kispest Honvéd és a ZT-je, ahol mindkét gárdának égetően nagy szüksége van a három pontra. A nap koronájaként pedig 19 óra 30 perctől egy igazi, tradicionális fővárosi rangadó következik. Az Újpest a Vasas ellen lép pályára a Szusza Ferenc stadionban. Kövesse velünk a labdarúgó élvonal mérkőzéseit a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztővel Orosz Gergővel és velem Gergely Istvánnal. Hát a mai vendégünk egy igazi legenda. Én gyerekkoromban már nagyon-nagyon sokat hallottam róla, szinte csak ezt hallottam. És ezzel párosult egyből a Fradi, és én bevallom neked őszintén, hogy én nem, szinte annyira kitűnt a neved a többiek közül, mint hogyha nem is létezne más labdarúgó, mint te. Legalábbis mi úgy éltük a gyerekkorunkat. Mielőtt még túl sokat fényezném, elmondom, Lipcsei Péter a mai vendégünk. Szia Péter, köszöntelek itt a műsorban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Én nagyon örülök, hogy itt személyesen is találkozhatunk és beszéltek veled. Nagyon sok videót végignéztem veled az elmúlt időszakban, sokat olvastam rólad, és hát az a gyerekkori élményem, hogy egy kis túlzással mondhatom azt, hogy te vagy a Fradi, és ha a Fradi, akkor Lipcsei Péter. Én csak ezt találtam a neten. Tehát, hogy rólad olyat találni, aminek nincs köze a labdarúgáshoz, vagy a Ferencvároshoz, az így van olyan?
Hát köszönöm szépen, megtisztelő. Nyilván ugye, hát nagyon az elején kell kezdenem, ugye amikor 90-ben kerültem ide a Ferencvároshoz, nem gondoltam volna, hogy ugye a legtöbb mérkőzést fogom játszani, mert jelen pillanatban ugye 649 mérkőzést játszottam, úgyhogy a történelemben eddig a legtöbb mérkőzés a Ferencvárosban. Örülök, hogy így konferáltál föl, vagy pedig ilyen szépeket mondasz rólam, úgyhogy meg is hatottam egy picit.
Ne hatod meg azért. De az jó tudni, hogy meg tudsz hatódni ezzel, mert szerintem ezt már egy kis milliószor hallhattad is. Nyilván ez a mérkőzés szám, amit említettél, ez bődületes, és innentől kezdve megkérdőjelezhetetlen az a fajta elköteleződés, amit, hogy amikor igazoltál külföldre, akkor is mondtad, hogy ha visszajönnél, vagy kérdezték tehát, ha visszajönnél, melyik csapatba, el tudod képzelni, hogy más csapatba menni, mint a Ferencvárosba, és akkor is mondtad, hogy nem, ezt elképzelhetetlennek tartod. És hát lényegében nem is mentél más csapathoz. De képzeld, találtam rá egy nagyon jó videót, ezt még a Dévényi Tibi bácsi készítette veled a Lambériás öltözőben.
Három kívánság.
Zolika volt a kisfiú?
Igen, három kívánság, igen. Igen,
igen, és emlékszel erre?
Hát valami rémlik, mert most gyerekeim ugye mindig, ugye én nem vagyok fönt semmi portálon, aztán a gyerekeim ugye már nagyobbak, és ők szokták nekem ezeket átküldözgetni. Igen, azt hiszem a Nyilasi Tibivel voltam együtt, és kérdezték, hát nyilván Fradi.
Tudom, mit válaszolta arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc külföldi csapatod?
Mit mondtam?
Nincs.
Ja?
Neked csak a Fradival.
Igen, hát akkor még így voltam vele nyilván, de ugye mindig vannak azért kedvenc csapatai az embernek, hát ugye most, hogyha külföldről beszélünk, akkor természetesen nekem maradt a Porto, és ugye Barcelona rajongó vagyok most. Ennyi.
Hát sok minden megváltozott akkor az életedbe.
Rengeteg.
De menjünk vissza az elejére, ugye a családból csak te születtél vidéken, tehát csak te nem vagy budapesti. Nagyon röviden, tömören összefoglalnád a kezdetek kezdetét, akkor abban benne lenne az, hogy neked meg volt írva az utat, hogy te labdarúgó leszel?
Hát az biztos. Tehát ugye, ha már elkezdjük, ugye, ahogy említetted, nyilván a testvérem is itt Budapesten született, édesapám, édesanyám Budapesten, és ugye amikor ugye édesapám futballista volt, és lekerült Kazincbarcikára, akkor még voltak ugyanének, hogy amikor lemegy, akkor kap egy lakást, és Kazincbarcikán kapott egy kétszobás lakást.
Ibusz.
Igen, amit mai napig abban él. Ugye 81 éves az édesapám, mai napig abban él, ugye, és én ott születtem. Ugye ott végig jártam a ranglétát, tehát hogyha lehet ezt mondani, tehát 18 éves koromig én ott voltam, amíg le nem érettségiztem. Ugye természetes volt velem az, hogy nyilván futballista szeretnék lenni, hiszen a faterom edző volt, és ugye ő is több korosztálynak volt, Kazincbarcikán az edző, amikor abba hagyta ő is a labdarúgást, és ugye hát igen, még az hozzátartozik, hogy sajnos a szüleim azok elváltak akkor, és ugye édesapámnál voltunk a bátyámmal, és hát ugye amikor vége volt az iskola, hova tudtam menni, mindig a futballpályára, tehát mindig mentem a faterommal edzésekre, és hát éjjel-nappal ott voltam a pályán és az öltözőbe, tehát ez biztos volt, hogy én futballista akarok lenni.
más sportág nem is jöhetett szóba? Nem próbáltam más sportágnak?
Hát ugye volt ilyen, hogy ugye még akkor régen voltak ezek a mezei futóversenyek, és az iskolában mindig ki kellett menni mezei futóversenyre, és ugye azt mai napig nem tudom, de mindig megnyertem, mert ugye amikor a futball karrierre majd rámegyünk, akkor én nem voltam valami nagy futóbolond, de viszont akkor a mezei futóversenyeket sorra megnyertem, és ugye az atlétika edző mindig szólt, hogy hát jó lenne, hogyha jönnél egy picit atlétikázni is, de nem volt bennem, nyilván csak az volt bennem, hogy én futbolista akarok lenni, meg hát apám is azt mondta, hogy ha hagyjátok a gyereket, az úgyis futbolista lesz.
Volt példaképed gyerekkorodban?
Volt, ugye nekem a Pierre Littbarski volt, nem tudom, hogy most itt lehet, hogy neked még mond a fiatalabbaknak, nem, ez egy német válogatott játékos volt, hetes számú volt, és nekem azért tetszett, mert ilyen görbelába volt, tehát ilyen ólába volt, és nem tudom, hogy miért, ugye, meg hát az a 80-as, 90-es évek, ugye hosszú haj, az a Bundesliga sérók, nekem ő volt ugye akkor a kedvencem, de nyilván ezt is ugye nagyon sokszor elmondtam, én vasaszurkoló voltam, és ezt mindig is vállaltam, akkor gyerekként.
Gyerekkorodban. És utána, amikor felköltöztetek, akkor edes angyalföldre költöztetek fel, ugye?
Hát ugye, amikor én felköltöztem 90-ben, akkor kaptam egy ibuszlakást, és az angyalföldön a Babér utcába bérelte nekem a Fradi. De ugye még visszamennék arra, hogy a vasaszurkoló, hogy lettem ugye az én nagypapám a anyai ágról, ő sofőr volt, és ő volt a Vasasnak az elnökének, a Kertai doktor úrnak, aki sajnos meghalt az is autóbalesetben. Ő volt a nagypapám a sofőrje. És pont ugye mindig, amikor szünet volt, akkor én mindig a nagypapámnál voltam, ugye ő Békásmegyeren lakott, és mindig jöttem vele. Ugyanaz a szindróma, mint a Kazincz Barcikán. Tehát jöttem a pályára, és mindig a nagypapám mindig a Vasas pályára hozott. Tehát én akkor láttam ugye a Kakas Laci bácsiékat, az a nagyobb generáció, a Váradi Béláék, őket láttam mindig edzéseken, tehát ahogy a nagypapám tisztította a kocsiját, vitte a vendégeket, akkor én ott maradtam, megvártam mindig a Vasaspályán, és én mindig ott az edzéseket figyeltem, és én ezért lettem Vasas szurkoló, ellentétben a bátyám, mert a bátyám az véres szájú fradista volt, úgyhogy folyamatosan gyerekként ütöttük egymást mindig, és hát ugye jött ez a váltás 90-ben, akkor teljesen megváltozott minden.
Ugye, ilyen alapon lehettél volna a sofőr is, mert hogy
igen.
Hogy éppen a sofőr visz benneteket mindenhova, és így lett a Vasas. Nem is akartál a Vasasban játszani, nem is jött szóba a Vasas?
Nem, ugye, ha már mondhatom, most már így el lehet mondani a dolgokat, ugye,
már bármit mondhatsz.
90-es években ugye nem voltam még akkor 18, hát betöltöttem a 18-at, de előtte, amikor még megkerestek nem is engem, hanem az édesapámat, akkor a Békés Csaba, a Honvéd és a Fradi kereste meg a fateromat. És megmondom őszintén, nem is én döntöttem, hanem a fater döntött abba, hogy hova igazoljak. Ez a három csapat volt kérő. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogy MB2-be játszottam én 17 évesen a Kazincz Barcikába. És ugye pont az a 90-es, vagy a 89-es, 90-es évben a Kazincz Barcika osztályzott játszott a Honvéddal. És pont az volt, hogy most a...
Kinek kell feljutni, de
ezt már mondhatjuk, hogy ez már le volt zsírozva, tehát nekünk semmi sanszunk nem volt. Ugye, mert akkor jöttek a Petri Zsolték, a Mezei Gyuri bácsiék, már ott voltak a lelátón, de biztosak voltunk, hogy nem mi nyerünk. Ugye itt az első mérkőzésen a Honvéd pályán kikaptunk 1-0-ra. És a hazai pályán pedig 2-2 volt. Viszont az első percben már vezettünk, úgyhogy kiegyenlítettük a dolgainkat, de hát aztán Isten nyugasztalja, Pulsanyi bácsi úgy vezette a mérkőzést, hogy nekünk ne legyen jó, de ezt én vele is megbeszéltem. Nagyon jobban voltam a Sanyi bácsival, tehát ott volt egy szabadrugás, amit nyilván a csehi nagyon szépen bevart, úgyhogy mondhatom azt, hogy nekünk nagyon sanszunk nem volt, hogy megnyerjük azt a mérkőzést, és azon a mérkőzésen, ugye mindkét mérkőzésen lent volt a Nyilasi Tibi, ő lett akkor a 90-es években, ő kezdte a Fradiba az edzősködést, és hát erről is majd vannak legendák, tehát utólag mindig mondják, hogy kivett engem észre, hát állítólag a Nyíl akkor engem észrevett, ugyanaz nekem is az a hosszú haj volt, az a Bundesliga séró nekem is, és hát ugye nagyon jól ment azon a két mérkőzésen a játék, és akartak engem, és a fater így döntött, hogy úgy érezte, hogy a Fradi jó lesz. Úgyhogy a Magyar Zoli bácsi, aki volt a szakosztályelnök, ő még lejött a Faterhoz, és jön március környékén megegyeztek a Faterral, nyilván akkor még a Faternak is alá kellett írnia, mert nem voltam még 18 éves. Természetesen a apám azt mondta, hogy le kell érettségizni a gyereknek nyáron, és akkor utána tudok csatlakozni a Fradihoz, még azzal a olyan kézzel írógéppel, amit itt toltak, és így úgy írta meg a Magyar Zoli bácsi a szerződésemet, és a Fater meg belement, úgyhogy ez volt az elsődleges sztori.
De akkor édesapád volt a menedzsered?
Hát igen, akkor még lehetett mondani. Hát ahogy mondtam, ugye elvált szülők, apámmal nevelkedtünk, úgyhogy a Fater nyilván segített nekünk akkor nagyon sok mindenben.
De jól döntött.
Abszolút, abszolút utólag, igen.
És azért a Nyilasíti Bia, hogyha kíván azt, azért nem csak idehaza néve, hogy most már vagy te sem, de hogy vele edzősködni, tehát 17 évesen, jó, hát nyilván akkor 17 évesen azt hiszi az ember, hogy már felnőtt, vagy 16 évesen felnőtt, de most visszagondolva gyerekként, legalábbis magamra így gondolok vissza 17 évesen, az egy Fradiba, Nyilasítibihez kerülni, az
hát neked egy, csoda volt,
egy
csoda.
Ilyen, gondolom, nem semleges érzés volt.
Igen, hát egy álom volt nyilván, ugye pont akkor voltam a... Az is egy ilyen nehéz időszak volt rögtön az elején, hiszen akkor játszottunk a magyar ifjúsági válogatottal Európa-bajnokságot, és az pont egy hazai rendezési mérkőzés volt, vagyis torna, az pont volt Békés Csaba és Gyula itt volt, és ahogy bemutattak, elkezdte a Fradi a felkészülést, bemutattak a csapatnak, és abban a pillanatban nekem utána mennem kellett Dunavarsányba, mert készültünk az ifjúsági Európa-bajnokságra, és amikor lement ez az ifjúsági Európa-bajnokság, akkor kerültem vissza a csapathoz. És ugye nagyba a felkészülés részében nem voltam benne, talán egy hét tíz nappal előtt a bajnokság kezdete előtt jöttem vissza, és meglepő módon a Tibi berakott a kezdőcsapatba, és ez egy pont egy Újpest-Ferencváros mérkőzés ott első bajnoki mérkőzésem, ami nyertünk 5-0-ra a Megyeri úton.
Ötösbe kezdtél ott, ugye?
Ötös messzám. Érdekesség, hogy a tévé felvétel, ott Lipcsei Csabát írtak. Igen, Lipcsei Csabát írtak. Nem tudom, hogy miért.
Ki ugye... tudta még akkor ki az a Lipcsei?
Igen, ez így van, és akkor ugye 1-től 11-ig voltak akkor még a számozások, tehát nem lehetett ilyen 72-56 mindenféle számok, és akkor nyilván az a szám jutott nekem az ötös.
Megvan még az a kép, amikor ott először pályára léptél?
Meg.
Milyen érzés?
Hát nagyon izgalmas. Hát ugye mindig mondták, hogy a Fradi Újpest az mi, vagy az Újpest-Ferencváros az egy derbi. És
hát gondolom, addig láttam már pár ilyen mérkőzést.
Láttam nyilván, de azért ezt évén keresztül látod, vagy pedig amikor benne állsz a pályán is, mikor kivonulsz és látod a két tábort, elképesztő hangulat volt, és hát egyáltalán nem gondoltam volna. Én azon voltam, hogy ugyebár az első mérkőzésemen próbáljak minél jobb teljesítményt nyújtani, és megragadni azt az alkalmat, hogy az előbb elmondtam, hogy a Nyilasi Tibi bizalmat szavazott nekem az, hogy ilyen felkészülés előtt, hogy nem voltam ott, hanem csak végig az ifi válogatottban voltam az Európa-bajnokságon, hogy egyből a kezdőbe rakott be, éreztem a bizalmat, és hát nyilván elsősorban csak az volt bennem, hogy ne hibázzak, tehát ez volt a legjobb, és hát nyilván ott azért olyan nevek voltak, hogy Limperger, Fischer, Pali, ugye Szenes Sanyinak akkor volt az első mérkőzésenek is, és két nagyon nagy gólt rúgott, úgyhogy tényleg jól jöttünk ki belőle az első bajnokin.
Milyen gyerek voltál amúgy?
Rossz vagy eleven, ugye hát nem voltam valami fényes tanuló, az biztos, ugye nem érdekel semmi más, csak a foci. Tehát ugye, hiába mondom, most az én gyerekeimnek, ugye két nagy gyerekem van, 33 meg 28, és van most már egy unokám is, egy másfél éves, és hiába mondom a gyerekeimnek, hogy akkor nem voltak kütyük, nem voltak telefonok, nem voltak sem olyan eszköz, amivel elvitte volna a figyelmet, hanem ami iskola után hazajöttem, egyből mentem a térre, és fociztam. Tehát éjjel-nappal. És apám mindig, hát apám meg persze szigorúan fogott, ahogy tudott minket, de nyilván ő is úgy volt vele, hogy mindenképp le kell érettségiznem. Tehát az a legfontosabb, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Most említetted, hogy másképp gondolsz erre. Ezt mondhatjuk azt, hogy azért lehet, hogy másképp kellett volna, akkor ezt felfognod? A tanulásra, az iskola és a sport kapcsolatát?
Igen, mert ugye most a volt játékosainak is én is azt mondom, hogy nagyon fontos a tanulás, és ugye soha nem lehet tudni, hogy kinek mikor jön olyan sérülés, amikor abba kell hagyni ezt a focit, és ott nyilván ugye ugye amikor már nem volt kötelező a tanulás, akkor gondolt bele az ember az, hogy mikbe csináltam olyat, amit nem kellett volna nyilván, de mondom még egyszer, apám azért ütött vert, és addig el tudott vinni, hogy le kell érettségizni, le is érettségiztem nyilván, és ugye utána jött a másik olyan időszak, amikor felkerültem 90-be a Fradiba, ami az se volt egy könnyű.
Ezt el tudom képzelni, hogy bekerülsz a Fradiba, meg kell felelned, élvezed az egész helyzetet, csak a focinak értél addig, akkor innentől kezdve most már tényleg még inkább csak ez az életstílus köszönt be az életedbe. De szerinted most a gyerekek, akik a focisták, tehát a kicsik másképp gondolnak a tanulásra, vagy ők is ugyanígy vannak ez, hogy aki megszállott, az csak a foci, vagy ez változott?
Vegyes, szinten? Szerintem vegyes, mert ugye nagyon sokszor voltam, mint edző igazgató hölgyeknél, be kellett mennem, hiszen a volt játékosaim nem mindig akartak.
Hát az U21-nél is volt-e, ugye?
Igen, voltam a Fradiba, ugye úgy kezdtem, hogy elsősorban, amikor abbahagytam a focit, hogy az MB2-es csapatnál, mert akkor még a Fradinak a második csapata játszhatott MB2-be. Ott voltam 3 évig, és utána ugye akkor az MLS megszüntette azt, hogy nem lehet fiók csapat MB2-es, hanem MB3-as, azt ugyanúgy vittük tovább, és itt ezen belül volt nagyon sok olyan játékos, akivel dolgoztam, és ugye voltak nyilván olyan játékosokkal problémák, akiknek be kellett mennem néha az igazgatónőhöz, és helyre kellett tenni a játékosokat.
Ti ott bajnokságot is nyertetek.
Igen, az MB3-as csapattal, és előtte pedig az U21-es csapattal is, ugye. Hát ez is furcsa, ugye, hogy nagyon ritkán játszottam olyan csoportba, hogy ugyanaz lett volna minden évben. Tehát van, amikor átraktak valahova, például ez az U19-es bajnokság, mindig U19-es bajnokság volt, de valahogy megszüntették, és egy évre felrakták U21-re. Senki nem tudta, hogy miért. És ugye akkor a Fradi azt mondta, hogy az U21-be induljunk el, megnyertük azt a bajnokságot, ugye akkor azt már látták, hogy ugye akkor azt úgymond kinőtte ez a csapat, akkor visszaraktak minket az MB3-ba, és akkor azt az MB3-os bajnokságot is megnyertük.
Tudom, mit nem hallottam tőle a nyilatkozataidban, hogy attól függetlenül, hogy felnőttel vagy utánpótlással is foglalkoztál, hogy ez a mi időnkben más volt. Nagyon sok edző mondja azt, hogy a mi időnkben más volt, amikor gyerekek voltunk, akkor máshogy beszéltek, mások voltak a lehetőségek, hogy most talán arra utalnak, hogy sokkal könnyebb most, hogy mennyivel könnyebb lenne nekik jól labdarúgónak lenniük, vagy azzá válniuk. Mások most a gyerekek, mint régebben voltak, hogyha magatokra gondolsz.
Igen.
Mint edzőként ugye foglalkoztál gyerekekkel, vagy hát nem gyerekekkel, fiatal felnőttekkel már, és amikor te gyerekkorodba visszagondolsz, bár talán ez már homályos, mert nekem is már homályos, tehát inkább már romantikus gondolataim vannak, hogy hú, de jó volt ez meg az, de lehet, hogy nem is volt olyan jó igazából, meg talán nem is úgy kellett volna annak lennie, de a romantikával gondolok vissza a gyerekkori nehézségeimre, meg a lehetőségekre, hogy pedig milyen jó volt, és talán annak köszönhetően vagyok ott, ahol most vagyok, de a fene tudja, mert azért jobb lehetőségekből könnyebb építkezni, hogy ha megnézed a te gyerekkorodat, a te kezdeti lehetőségeidet, akár infrastruktúra, szakmai tudás, csapat, nem tudom, játék, és megnézed most, mint edző, visszanézed egy picit magad, és megnézed a mostani fiatalokat, hogy mi az a változás, amit látsz rajtuk.
Hát ugye annak is volt jó oldala, meg rossz oldala, és ennek is van jó és rossz oldala. Én azt gondolom, hogy mi, hát egy mondattal lehet ezt mondani, mi szerettünk futballozni. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy ahogy edző lettem, nagyon-nagyon pénzorientált lett ez az egész, és ugye...
Te nem gondolkoztatok akkor gyerekként semmit, tehát nem kaptatok 2 forintot se soha.
Hát most lehet mondani, ugye, és én a Fradiba följöttem, 50 000 forint volt a fizetésem. Ugye nyilván hóvégén már nem is volt belőle, mert mindig elszortam, ugye.
Bocsánat, a Tibi bácsinak a második kérdése az volt, Dévény Tibi bácsinak, és hát Zolikkal kérdeztetek, hogy mit csináltok, hogyha nem fociztok, és mondtad, hogy hát a fiúkkal járunk egy kicsit szórakozni.
És ezt őszintén mondom, amikor bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ugye a Fradiba, ugye, hogy hát ott azért 2 korosztály volt, tehát voltak az idősebbek és a fiatal, és nem volt középút, tehát az idősebb korosztály, ugye a Fischer Paliék, Limperger, Pintér Attila, Bánki Dodiék, Józsa Miki, ők együtt voltak mindig. Én bekerültem egy olyan fiatal brigádba, ahol Vasszil Gyula, Albert Flóri, Nagy Zsolt, Vukovics Laci, és bekerültem ebbe a brigádba, tehát és nyilván ugye ez volt nekem a másik beszéljem, ugye, hogy Kazinc Barcikáról fölkerül Budapestre egy fiatal srác, hát meghódította Budapestet, tehát ugye mindig most már mindig azt mondjuk, hogy Bajnokok Ligáját játszottunk, mert szerda-szombat mindig valahol voltunk, tehát Fortuna, mindent végig jártunk, tehát nagyon...
Most volt Fortuna 40.
Igen, most volt Fortuna 40, csak hát én nem szeretem ezt a nagy tömeget, úgyhogy volt jegyem, de nem mentem. Úgyhogy akkor már nagyon sok helyre vittek a fiúk, ugye, és hát ilyen nappal mentünk, tehát nem volt ez be semmi, de nyilván ez mindig a mérkőzések után, tehát mérkőzés előtt soha nem gondoltunk ilyenekbe. Erre van egy ilyen sztorim is, hogy ezt még gyorsan el lehet mondani, ugye volt a Sote is, ugye a másik oldalon volt az Üllői úton, és ott volt egy ilyen nagyon nagy diszkó, és ugye egy fényképes igazolás lehetett bemenni. És egy mérkőzés után mentünk át, és akkor mondták, hogy hát hol van a fényképes igazolás, és mondta a Vaszi Gyula, hogy csapatképet hozhatok, és hozott egy csapatképet, és akkor azon mutogatta meg, hogy tudom, hogy 12-en álltunk sorba, és hogy engedjetek már be minket, mert 12-en voltunk, és hogy ez vagyok, ülő, álló sorba. Úgyhogy ezek olyan jó, szép emlékek voltak, hogy fiatalok voltunk, és hát nyilván felfedeztük Budapestet, és hát nekem természetesen új volt, mert a Kazinc Barcik Károly följön egy fiatal gyerek, és belecsöppen ebbe, akkor persze, hogy mentem. Ha még szorítgathatok egy kicsit, akkor nyilván a Nyíl, ugye most is mondhatom, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok, napi kapcsolatban vagyok vele, és nyilván a második fateromnak mondhatom. Ugye, és hát ahogy kezdtem, én azt gondolom, hogy az a 92-es év, amikor úgy befutottam, és arról mindig van egy ilyen vita, hogy kimond, mert először ugye védekezőbe raktak be engem, ugye még akkor volt ilyen három védős rendszer, a Pinyő volt, a Pintér Attila volt, a középhátvéd, mi két emberfogó voltam, én is a Limperger Zsolt, és ugye a 92-es évben egy sorral előrébb vittek, és akkor abból mindig volt egy vita, hogy a Szepesi Laci volt a pályedzője a Nyílnak, vagy a Nyíl mondta, hogy én menjek följebb egyel. Na mindegy, és ő visszatérre erre a sztorizgatásra, ugye tudtam mindig, hogy hát az éjszakában vagyunk, és ugye hát akkor annak idején ugye a Nyílt mindenki ismerte, tehát a taxisoktól kezdve mindenki, és akkor ahogy beszálltunk egy taxiba, már másnap a Nyílt tudta. És akkor mondta, hogy azt mondta nekem egyszer, hogy hát most már ez nem titok, ez sem, viszkikóláztam, tehát én nagyon nagy viszkikólás voltam akkor, és akkor már úgy nevezett engem a Nyíl, hogy Johnny. Tehát a Johnny Walker miatt mondta a Nyíl, hogy figyelj, de Johnny, azt mondja, még egyszer meglátlak valahol, azt mondja, taxiról leszel feszítve, hogy meglátjuk, hogy te honnan jöttök ki. De mindig engem talált meg, mert úgy nyilván kedveltük egymást, de mindig engem talált meg. De mellette voltunk 60 vagy 80. És ugye ez is egy ilyen apai szigor volt, és akkor volt egy ilyen fejrekoppintás, hogy térj észhez, mert ez így nem lesz jó. Ugye ez ment szerintem egy évig, amikor így folyamatosan mentünk, de mondom, nyilván nem mérkőzés előtt, hanem ugye egyedülálló voltam, nem volt senkim, persze, hogy mentem. És akkor az a 92-es év, amikor ugye úgymond befutottam, akkor gondoltam, hogy azért más lesz. Ugye visszatérve arra, hogy ugye rosszabb körülmények voltak sokkal akkor, mikor mi voltunk, ugye, mert annak idején, ugye, ha Nyíl bevitt minket a Népligeti edzőtáborba, ott ugye még fekete salak volt. És hogyha egy ilyen időben a fekete salak egy picit megfagy, akkor gondold el, hogy milyen szép azért kifutni egy ilyen salakos pályára, és ott nem volt más, tehát nem volt hova menned. Most ugye már műfüvek vannak, tehát nagyon szépen letolják a műfüvet, és akkor tudnak sportolni vagy focizni legalább egy egyenes talajon a játékosok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy annak is megvolt a szép dolgai, azoknak a dolgoknak. Most már annyira fejlett, ugye, hogy most már mindent mérnek, ugye nálunk is, ugye a Soroksáron is minden egyes edzést tudtam nézni, minden egyes mérkőzésre megvoltak a katapult rendszerek, hogy ki mennyit fut, ki mennyit sprintel, ki mennyit sétál. Ezekben mindig nyilván ez egy segítő kéz volt. Természetesen az idősebb korosztályra azt mondja, hogy ez hülyeség, mert annak idején se volt, de én azt gondolom, hogy szükséges és kell is. Nyilván kell egy iránymutatás, de mondjuk nálam nem mindig az játszott, aki a legtöbbet futotta, vagy pedig a méréseken a legjobb volt. Tehát azért én néztem azt, hogy ki tud futballozni is.
Szerinted, mint volt kiváló játékos és mint edző, mi kell ahhoz az utánpótlás korú labdarúgóknak, hogy kiemelkedjenek a mezőnyből?
Hát nyilván kell, ugye én nyilván sportág, tehát csapatsportág, és hogyha a gyerek bemegy egy öltözőbe, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanul. Viszont kell oda az edző is, tehát az, hogy én azt gondolom, hogy egy edzőnek olyannak kell lenni, aki meg is tudja mutatni azokat a feladatokat, amiket eltervezel, vagy mondod, mert találkoztam olyannal is, aki azt mondta, hogy majd menjél haza és nézd meg a Facebookon, vagy pedig a YouTube-on üsd be, hogy
hát tudom én is tudnék labdarúgó edző lenni.
Az idáncsát nézd meg, tehát a gyerekeknek, tehát egy 8-9 éves gyereknek én azt gondolom, hogy azért meg kell mutatni. És én nekem, lehet, hogy mindig mondják nekem is azt, hogy régi módi vagyok, én nagyon sok technikai hibát látok.
Mit jelent?
Hát az, hogy ugye én is, ugye nekem például, ha megint visszamegyünk, hogy nekem a faterom például, ő azt akarta, hogy mindkét lábas legyek. Tehát jobbal is, ballal is ugyanúgy rúgjak. És volt olyan, nekem volt olyan edzés, amikor a jobb lábamról, én jobb lábas voltam általában, és a jobb lábamról levette a cipőt, és csak ballal érhettem hozzá a labdához. Tehát nekem voltak ilyenek. Na, de ma ezt nem csinálhatod meg.
Miért?
Hát kiröhögnek. Hát most látod azt, hogy egy gyerekkel, most mondom majd tovább, tehát az MB2-es szinten, tehát nekem is egy olyan technikai képzettség, tehát az én mindig mondom, és mindig súlykolom, és ugye mindig azt mondják, hogy tovább kell lépni, már most már ezen túl vagyunk, de nem vagyunk túl. Tehát, hogyha oda jön hozzám egy MB3-ból egy mondjuk egy U18 vagy egy U19-es válogatott gyerek, és nem tud a gyengébbik lábbal rúgni, az már szomorú. És ugye nálunk volt mindig olyan edzések, minden egy akár bajnoki között, mindig, hogyha vasárnap játszhatunk, akkor pénteken kaporalövő edzés volt. És ott mindig súlykoltuk a jobb lábat, bal lábat. És volt olyan gyerek, aki lerúgta már tényleg a cipőnek az orrát, mert nem tudott rúgni, és akkor röhögnek. És akkor mondtam, figyelj tesó, ne röhögjél már, ez sírnod kéne. Tehát 19 éves gyerek vagy, U19-es válogatott, és nem tudsz a gyengébbik lábbal rúgni. És akkor ugye mit kapsz? Peti bá vagy mester, mi nem rúgtunk, vagy nem gyakoroltuk a gyengébbik lábbal. És én azt gondolom, hogy ezek az alap dolgok. Tehát ezt mindenképp én azt gondolom, hogy az utánpótlás szinten ezt súlykolni kell beléjük. Tehát most már oda jutottunk, ugye, akik már sokat dolgoztak velem, hogy már mindig mondják, bal láb, jobb lábbal veszem át. Én nem szerettem azt, hogyha mondjuk jobb oldalról jön egy labda, és jobb külsővel veszi át a labdát, mert akkor, hogyha jobb külsővel veszed át a labdát, akkor a labda mindig arra fog menni. Nem merik használni a gyengébbik lábat, tehát a bal lábat. Hogyha bal belsővel veszed magad elé, akkor egyből tudod jobb lábbal rúgni. Csak nem merik a bal lábat használni, mert érzik, hogy bizonytalanok, vagy nem olyan a gyengébbik lábuk. Tehát én ezt mindig folyamatosan súlykoltam. Volt egy-két gyerek, akinek már ez mindig a fejébe volt, mert átvette jobb külsővel, és már egyből mondta, hogy bal láb, már kiabáltak, tudod, engem is egy kicsit zrikáltak, de legalább benne maradt a fejébe, hogy mivel kéne átvenni. És ugye visszatérve még az, hogy a gyerekeknek, tehát hogy szeressék ezt a focit, az a legfontosabb. Tehát az, hogyha valaki fölteszi az életét, akkor nagyon
fontos. Bocsánat, fölteszik az életüket? Mit látsz?
Hát nem mindenki, ugye nem mindenki, én azt gondolom.
Mert te föltetted.
Igen, de ugye volt az edzői pályafutásom során olyan gyerek, nem akarok nevet mondani, de egy nagyon tehetséges gyerek, és ugye nálunk is volt erőléti edző, kiadtuk a téli futásokat, hogy kinek mit kell futni, hogy ne úgy gyere vissza, hogy nulláról kezded a januári felkészüléshez. Ugye a januári felkészülés előtt legalább egy vagy két hét volt. És ugye nem nagy összeg, 5000 forint, aki nem csinálja meg ezeket a futásokat. És volt egy applikáció, amin applikáción el kellett küldeni az erőléti edzőnek azokat a dolgokat, az erőléti edző természetesen tovább küldte e-mailben nekünk, és láttuk azt, hogy ki csinálja meg, vagy ki nem. És ugye aki nem csinálja meg, 5000 forint büntetés, semmi extra, tehát nem volt ilyen nagy, de hogy mégis legyen jelentősége. Volt olyan játékos, aki egyet se futott, és hozta 25000 forintot januárba. Érted? Mert hogy ötször nem futott, ötször 25000 forint. Tehát elhiszem, hogy csibész, meg szerettem a csibész gyereket, és szerettem azt a gyereket is, tehát nem volt vele probléma. Csak ő valahogy nem tudta megérteni azt, hogy figyelj meg, de ez munkanélkül ez nem megy. Tehát azért mondom, hogy az alázat is nagyon fontos, tehát az, hogy te milyen munkát... Nem kell nektek mondani, vagy neked mondani, mert rengeteget mellóztatok, és ezeket a sportágokat én nagyon tisztelem mindegyiket, mert elképesztő meló van benne, és nyilván anélkül ez nem fog menni, és hogyha ezt a játékos nem érti meg, az sajnos le fog morzsolódni, és sajnos nincs is ott a gyerek, már nem is, én azt gondolom, hogy szerintem ő már abba is hagyta ezt a sportágot.
Lipcsei Péter a vendégem volt, labdarúgó, válogatott edző. Hát a munkát nehéz megvenni. De sok mindent meg lehet venni, a munkát az nagyon-nagyon nehéz. Meg alapvetően én is kedvelem a csibészeket, és talán ez a csibészség kell ahhoz, hogy valaki jó legyen bármibe, és tehát nem csak a sportban, bármibe. jó, hogyha ez bennük van, de az se baj, ha rá lehet őket venni a munkára. Te milyen gyerek voltál? Most már így visszanézed magad edzői szemmel, te örültél volna magadnak, mint edző? Hát, tehát a kis Lipcsei Petikének örült volna a Lipcsei Péter edzőbe.
Igen, nekem is volt egy időszak, hogy az elején, amikor elkezdtem, akkor hát lehet azt mondani, hogy bennem benne is volt a tehetség. Tehát szerintem tehetség volt bennem. Nyilván utólag én is azért szerintem többet raktam volna bele, akkor lehet, hogy más lett volna, nem tudhatom, de ugye mondjuk én se szerettem például konditerembe járni, ami most szerintem nélkülözhetetlen. Ugye nem is voltak olyan konditermek annó, mint most vannak. Ugye nálunk ugye a Fradiban még a régi stadionban ugye ott hátul volt egy nagyon picike kis konditerem, talán 3G volt benne, de ugyanúgy be lehetett volna menni mondjuk edzés előtt nekem, meg edzés után is, én nem akartam. Nem tudom miért. Úgy akkor azt gondoltam, hogy nekem az így jó, de így utólag azt mondom, hogy lehet, hogy most lehet így mondani, hogy többre vihettem volna, vagy nem tudom, de biztos, hogy hiányzott volna nekem az a konditerem, vagy az a... Tehát akkor még ugye erőléti edződ nem volt. Tehát nem mondta meg azt, hogy neked mit kell csinálni. Én se tudtam magamtól, hogy körülbelül, hogy milyen gyakorlatokat kell csinálni. Ott volt ugye egy-kettő, mert Keller Józsi az mai napig olyan jól néz ki, hogy valami elképesztő. Ő mindig benn volt, és mindig ment be előtte, utána az edzések után. Én nem nagyon. Tehát lehet, hogy ezt, hogyha lehet ezt följön a számlámra, hogy ezt bántam, nem nagyon szerettem úgy badizni, tehát nem nagyon érdekelt.
Mi volt az erősséged szerinted, mint labdarúgó?
Nekem az, hogy ugye jó lábam volt, tehát oda tudtam rúgni mindenkinek, ahova kell, és szerettem játszani mondjuk egy Tököli Attilával, vagy egy Gerazolival, mert úgy indultak be a védők mögé, hogy csak oda kellett rúgnom a labdát, és én azt gondolom, hogy ebbe jó voltam. Nyilván nem voltam gyors, viszont labdával igen. Furcsa volt, hogy képzeld el, hogy volt egy ilyen felmérés az angoloknál, amikor ugye kizárták a Fradit és jöttek az angolok, fotocellás mérés, egyenes futás, egyenes, és akkor mérték, mit tudom én, 5-10, 20-30, 40 méternél mérték mindig, hogy érsz be, és mennyi az idő. Ott egyenes futásban ott voltam a hátsó 5-be, tehát nem voltam gyors. Ugyanezt megcsinálták ilyen szlalom labdavezetéssel, tehát szlalom, vagy csinálták meg a fotocellákat labdával, ott a második lettem. Tehát valahogy úgy lent volt a testsúlyom, vagy úgy tudtam vezetni a labdát, hogy tényleg az lendületből nagyon sok gólt rúgtam úgy nyilván, hogy félpályáról elvittem és bevittem. Tehát úgy labdával valahol, tehát egy az egyben nagyon nem tudtam úgy nagyon nagy cseleket megcsinálni, meg nem volt úgy olyan nagy cseleim, hanem inkább a lendületből el tudtam vinni, kicsereztem a kapust, mondom, jó lábam volt, szabadrúgás gólok voltak, rengeteg gólpassz, ami a pozitívum, úgyhogy meg hát nyilván, amit az elején mondtam, hogy azért a jobb lábbal, bal lábbal, mind a kettővel azért az erőségem volt.
És mi volt a legnagyobb hátrányod, vagy lemaradásod, vagy hiányosságod szerinted?
Hát mondom azt, hogy ugye néha ugye, amit mondtam, 92-ben lettem úgymond az, aki, tehát 92 volt az, amikor ugye 11 év után megnyerte a Fradi a bajnokságot, és az egy nagyon vízválasztó mérce volt, hiszen akkor az a 90-es években ugye 6 vagy 7 játékos olyan úgymond Fradi szinten sztár elment, tehát a Pintér Attila, a Limperger, a Bánki Dodiék, a Fischer Paliék, hogy mi maradtunk a 92-es érába a fiatalok, tehát a Kis Flóri, Vukovics Laci, egyedül a Fodori Micegént őt igazoltuk, és ugye 11 évvel előtte, 81-ben nyert bajnokságot a Ferencváros, és nagyon hiányolták már ugye a szurkolók is, és mi 92-ben megnyertük azt a bajnokságot, úgyhogy a tavaszi szezonban, akkor két pontos rendszer volt, 15 mérkőzésből 13-at nyertünk, és 2 döntetlenünk volt. És ugye az nagyon ki volt élezve, hiszen a Váci jött utánunk, a Csankmester volt az edzőjük, a Váci jött mindig folyamatosan utánunk, és egy pontra voltak lemaradva. És nyilván Az őszi szezonban hatodikok voltunk, és onnan az a tavaszt azt nagyon megnyomtuk, és hát nyilván ezek a senkik voltunk akkor igazából, mert nem volt nevünk, tehát ezek a fiatalok, akik egymásért tudtak harcolni. Lehet, hogy most ez jó volt az, amit mondtam, hogy 91-ben mindig folyamatosan együtt voltunk az éjszakába, és együtt mentünk ezzel a brigáddal. Lehet most így utólag, mert tényleg össze volt kovácsolódva a brigád, és együtt tudtunk menni. És ugye nekem is mindig, hát megmondom őszintén, még mindig borsózik most a kezem, hogy az a 92-es volt az a legnagyobb bajnoki címem, amit ugye Diósgyőrben megnyertünk, és 30 nem tudom hány ezer ember volt Diósgyőrben, és jöttünk hazafelé, és egy nagy fiesta, ugye hazafelé ugye még nem volt kész az M3-as, hanem csak Gyöngyösig volt ilyen kétsávos úta, és a sima 3-as úton jöttünk, és tele zöldfehérvel az öreg néni, öreg bácsi zöldfehér zászlóval integettek. Tehát nekem az volt a legnagyobb bajnoki címem a Fradival, az a 92-es, és ugye abban a Nyílnak is óriási nagy szerepe volt, tehát ugye Nyíl bízott a fiatalokba, és hát folyamatosan meneteltünk, és nem tudjuk, hogy miért mindig a következő mérkőzésre gondoltunk, és a következő mérkőzést mindig behúztuk. És ez nekem az ott indult el szerintem úgy a karrierem. És akkor ugye volt a 92, amikor a KEK-be játszottunk, akkor még kupagyőztesek Európa kupája volt, és ott 6 gólt rúgtam. Ugye Brémába kikaptunk 3-2-re, de én rúgtam mind a kettőt, jöttünk haza a Feri egy repülőtéren, úgy fogadtak minket 3-2 vereség után, mint hogyha a B-t nyertünk volna. Tehát annyi ember volt, tehát valami elképesztő, és hát megint ugyanaz a sztori, hogy hát onnan Fortunába ugye vittek a szurkolók a nyakába, én Fradi melegítőbe, és hát vittek a nyakukba a szurkolók, és ott voltam a Fortunába a hajnalban, amikor leszállt a gép. De ez egy jó dolog volt, tehát hogy elvitt minket akkor úgy a hév, de mondom, akkor úgy valahogy együtt volt az a brigád nagyon, hogy tényleg mindig tudtunk egymásért harcolni. Ugye ez a 92-es év, és azt gondolom, hogy onnan indult el a karrierem.
És a legjobb ez egészben az, hogy mosolyogva meséled ezt az egészet, tehát nem
szomorkodva. Most már lehet, igen, most már lehet.
És utána jött Portugália. Azért Portugália akkor is, most is azért egy óriási labdarúgó nemzet. Ugye abban az időszakban, amikor te menték ki, akkor természetesen ki lehetett látni már külföldre, de külföldre igazolni akkor sportolóként azért mindig nagy dolog volt, mert akkor is, hogyha csak eligazolsz, nem akkor, hogyha egy jó csapathoz is igazolsz el. Neked hogy jött? Ugye azt olvastam akkor, vagy azt hallottam a különböző interjúkból, hogy volt több lehetőséged is, és utána végül a Porto maradt, ami azért nem egy rossz választás, vagy egy rossz lehetőség, és hát egy igazán nagy kiugrási lehetőség szerintem egy magyar labdarúgónak, főleg ráadásul úgy, hogy ugye itthon már vezéregyeniség voltál, és úgy kinyílik a világ lényegében egy teljesen más kultúrában, mert a családdal menték ki, ugye ez egy nagy kaland, ilyen szempontból, de mégis a labdarúgás az, ami az egészet összetartja, és hát egy újabb kihívás, ugye a Fradi után, amikor nyertetek, hosszabb idő után azért ott volt bukdácsolás a Fradinak, akkor teljesen más körülményekből, egy teljesen más labdarúgó kultúrába mész ki.
Igen, hát 95-ben mentem ki, ugye akkor pont, akkor már a Novák Dezső bácsi volt a 95-ben az edző, és akkor megnyertük a bajnokságot, a kupát és a szuperkupát, és akkor ugye a Portóval játszottunk egy mérkőzést, pont a kinti mérkőzés, amikor kikaptunk 6-0, én ott nem játszottam, mert két sárgalapos voltam, és akkor ott nem játszottam, tehát ott nem tudtam játszani, hanem a visszavágó játszottam, és ott nyertünk 2-0, és ott nagyon-nagyon extra ment az a mérkőzés, tehát nagyon jól játszottam, és ugye akkor vett észre a Bobby Robson, és ugye megtörtént a váltás, de előtte ugye még nagyon sok, nem volt menedzserem, tehát nem volt még menedzser. És,
kinek kérted ki ilyenkor a véleményet, hogy történt?
Hát én a Nyilla nagyon sokat beszélgettem, nyilván a Fater is, de hát természetesen a Nyilla azért benne volt ebbe a labdarúgásba, a Fater mit tudott már akkor igazából 95-ben csak a jó tanácsait mondani, de nyilván a Nyilla benne volt ezekbe a körökbe, és ugye folyamatosan jöttek a menedzserek, ugye akkor már válogatott is voltam, minden válogatott meccsen jöttek, és hogy jaj, ne menj el, hozunk neked egy ilyen csapatot, olyan csapatot, mondom, jó, hát hozzatok, de senki nem mondott semmilyen tényt. És ugye az a Bognár Gyuri bácsi, ő aki Belgiumban élt, egy győri származású úriember, ő jött hozzám, hogy Petikém, azt ki akarsz menni Portugáliába? Hát mondom, Gyuri bá, ne tessék már hülyeskedni, mondom, persze, de mondom, Gyuri bá, de mondom, tudja nagyon jó, hogy itt most annyi menedzser, mindenki hülyít, Bundesliga, tötterő, minden csapattal, mondom, persze. És akkor egy hét telefon, és mondja nekem egy hét múlva, hogy Porto, mondom, Gyuri bácsi, mondom, most viccel, ha persze, hogyne. És utána rá a következő hétre itt volt a Porto. Itt volt a Porto, halál elegánsan mindenki. De hát majd most már azt is el lehet mondani, majd viccesen elmesélem a végén. Ugye megjött a Porto elnöke, mint hogyha Burdából lépett volna ki az úriember, teljes nagyon szép elegánsan, elnök helyettes, a Bognár Gyuri bá, én, mindegy, eladtak a Portónak, és hát utána volt egy szakosztály elnök úriember, aki azt mondta, hogy hát Petikém, akkor most már így, hogy eladtad őket, akkor vidd már őket vacsorázni. És hát se köpni, se nyelni nem tudtam, mert azért elég, én azt gondolom, hogy 95-ben, most már lehet mondani, 800 ezer dollárért adtak el. Én azt gondolom, hogy 95-ben az egy jó pénz volt. És hát mondtam, hogy hát most adtak el 800 ezer dollárért, még nekem kell elvinni őket megvacsoráztatni. Egy kicsit furcsa volt számomra, de végén ott ez jó pofa volt. És hát nekem volt egy nagyon szurkoló, hát most már egy idősebb úriember, ővé volt a búsuló juhász, a Manyik Karcsi bácsi. És fölhívtam a Karcsi bácsit, mondom, Karcsi bácsi, én arra, hogy vagyok egy olyan, most adtak el a Portóhoz, és hát mondom, megkértek, hogy vigyem már el őket vacsorázni, mondom, hát én nem tudok most hirtelen elképzelni ennél szebb helyet fönt a Gellért hegyen, és akkor onnan rálátsz mindenre. Mondom, Karcsi bácsi, segíts már, azt Petikém, bármikor mennyien vagytok, gyertek. Úgyhogy ez egy kicsit furcsa volt számomra, Audi 80-ason volt, abba beültetni négy ilyen halál elegáns úri emberrel kiszállni, és ott cigányzenekar, minden egész este mulattak, és jól érezték magukat, és hát fele-felébe a Karcsi bácsi azt mondta, hogy ne üjeskedj, Petikém, én kifizetem a felét, én a másik felét, és így megvendégeltük így a Portónak az illusztris vendégeit, és akkor másnap hazamentek, úgyhogy...
A menedzserek is így csinálják amúgy.
Igen?
Persze.
Ja, én azt nem tudtam, de nekem 95-ben akkor egy kicsit furcsa volt, hogy mondom, annyi pénzzel adnak, és
hát
akkor mondom,
most nincs ott.
Igen, és akkor még nekem kell elvinni, mondom, őket mondom, még berugatni, de viccet félretéve jó volt így utólag, egy kis sztori. És hát nyilván 95, ugye akkor kimentünk Portugáliába, az első év az azt mondom, hogy hát nem az első év, hanem márciusig. Pont március 27-ig addig nagyon jól ment, és akkor jött az a pont március 27-i sérülésem. Azért emlékszem erre, mert 28-án van a születésnapom, és 28-án műtöttek. És semmi extra, tehát na, megkaptam ugyanúgy, ugye a Bobby Robson volt az edző, ugye, ahogy amit az előbb említettem, hogy itt a Fradi Porto mérkőzés, amikor nyertünk 2-0, akkor tényleg jól ment a játék, és le is igazolt, és ott is ugyanúgy folyamatosan kaptam a sanszokat, és én azt gondolom, hogy éltem vele, rúgtam azt hiszem 6 gólt, nyilván nagyon sok gólpassz, folyamatosan ment a játék, és akkor jött ez a rossz sérülés. Bár mindig szokták mondani, ugye akárkivel találkozok, hogy figyelj, de hát ha nem sérülök meg, akkor tudod, hol lettem volna meg. Sajnos nekem is ez így történt, mert akkor jött egy keresztalagszakadás, pont 27-én egy ártatlan mozdulat edzésen kaptam bal oldalról, még mai napig bennem van bal oldalról, kaptam egy labdát, a jobb lábamban nyúltam érte, és ez a bal meg leragadt. És akkor csak egy nagy recsenést hallottam, és így éreztem, hogy így mozog a térdem. És akkor ugye természetesen akkor már bejöttek az orvosok, akkor egy picit így megrángatták a térdemet, aztán mondták, hogy műtét. Úgyhogy az nem esett jól, és akkor ugye pont ez egy délutáni edzés volt, és akkor mondtam a dokinak, hogy ha lehet, akkor a doktor úr, mondom, műtsön már meg most, mert holnap van a születésnapom, nem akarok már a 24. születésnapomra erre emlékezni. De hát mondta, hogy már nem lehet, mert 5-6 óra volt már, mondjuk a Portónak volt egy klinikája, külön klinikája, úgyhogy másnap 28-án megműtöttek, és hát onnan kezdett úgy igazából ez a kálvária, hogy nem tudtam már úgy visszatérni, hogy ahogy én szerettem volna.
Miért?
Hát ugye sok minden közre játszott, tehát hosszú volt az a 6 vagy az a 7 hónap, amikor rehabilitáción kellett lenni. Ugye ott minden nap.
Végigként voltál?
Végig. Minden nap délután. Délután feleségem vitt, ugye mert nem tudtam vezetni, délután ott kellett lenni. A rehab az, azt mondom, hogy az szenzációs volt, tehát az mindent megtettek értem. Volt egy olyan óriási életem legjobb nyaralása. Algarve, Portugália déli része, szenzációs, gyönyörű. Menjetek, hogyha még nem voltatok. Ugye ez a rehabilitációs edző, ő lement oda nyaralni családjával. És hát azt mondta, hogy nekünk is le kell oda mennünk. És ott csináljuk a rehabilitációt. De az volt a szerencsém, hogy ugye nem csak én, hanem abban a fél évben volt 3 ugyanilyen játékos, a Zsó Pinto, a Zsós Kosta, és én, akinek ugyanúgy, meg a lengyel gyerek, a Milkászki, akinek elszakadt a keresztszallagja. És ez az ember lement Algárra, apartman béreltek, ugyanúgy nekünk is, tehát mindent, tehát nekünk kellett saját kontomra kellett menni, de viszont mondta, hogy le kell mennem, délelőtt konditerem, délután tengerpart, futás, és előtte, közbe, este, azt csinálsz, amit akarsz.
Az amúgy szerfes hely ott.
Igen, lementem a feleségemmel, és hát levittem, akkor a legjobb barátom volt, most is mondjuk igazából a Balogh-tónó, aki most a kapus edző a Fradiba, meg neki a feleségét. Én elhoztam, mondtam, hogy gyertek le, nyaralunk egy-két hetet. Életem legjobb nyaralása, életem legjobb nyaralása volt, és ugye amellett, hogy mondom, délőtt 10-kor ott kellett lenni a konditeremben, délután pedig, és délután két edzés között a kaja, amit akartál családdal, este, hát meg mindig folyamatosan buli hegyek, ugye és de képzeld el, hogy a portugálok úgy szintén, tehát egy olyan apartmant vettek ki, ahol együtt voltunk, nem tudom, szerintem 60 ember, már a Zsors Kosta azt tudjátok, hogy sajnos most halt meg, és a legjobb barátom volt, szegény, és ő az egész családját, nagymamáját, mindenkinek, a feleségének, anyósa, apósa, mindenki, ők lejöttek vagy 6 autóval. Ugye Porto és Algarve 600 kilométer, tehát pont középen van Lisszabon, és onnan még 300-300 így mentünk le, és mondom, életem legjobb nyaralása volt, legjobb felkészülése volt, nagyon jól éreztük magunkat, ugye, hogyha lehet egy kicsit sztorizgatni, van ez a caperinha ital, és a Zsors Kosta mondta nekem, hogy gyere, azt mondja, megmutatom, hogy hogy csinálják. És akkor egy ilyen nagy ilyen lábos szerűség, ugye vodka, szóda, lime vagy citrom, cukor, és akkor ez mindig így keverni kellett, és akkor hát kóstolnak, hogy jó-e, tudod, és akkor így a porrat így belemártottuk, jó. És a negyedik, ötödiknél már így már hullák voltunk, úgyhogy megkóstoltam akkor, hogy milyen ez a caperinha, de nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy én nagyon éreztem magam, és hát nyilván utána ugye még folyamatosan ment ez, amikor visszamentünk, az a 6-7 hónap, ami nagyon kemény volt. Jött egy edzőváltás, ugye Robson, hát hova vinnék, hanem Barcelonába, elvitték Barcelonába, és ugye ott a utána már szerintem annak az edzőnek se kaptam meg azt a bizalmat, amit előtte a Robsontól, ugye sérülésből visszajövőleg, és akkor utána megint egy évre hazajöttem a Fradiba. Ugye megint a Nyílnak volt egy érája, ugye a 90...
Tudom, egy trendben volt, tehát teljesen.
Hát igen, a 90 és 94-től volt a Tibi az edzőnk, utána a Tibit ugye nem kirúgták, vagy nem ő volt az edző, és akkor ez a 98-99-es években megint visszahozták a Tibit, és akkor hívogatott, hogy gyere, visszacsinálunk egy jó csapatot, gyere, megnyerjük a bajnokságot. Hát mondom, nekem az egy Nyílasi Tibi szól, akkor nekem jönnöm kell. És akkor ugye erre is apám azt mondta, hogy hülye vagy, fiam, mert akkor biztos ott el tudtál volna Portugáliába egy másik csapatba menni, Portugál bajnokságba.
De volt menedzsered ilyenkor?
Hát az a Bognár Gyuri bácsi volt, mondom, akkor, amikor csak kivitt, ugye ő megcsinálta ezeket a dolgokat, de úgy nagyon nem foglalkozott akkor már velem, meg volt az üzlet, és akkor gondolom, hogy annyira nem nagyon foglalkozott velem, és ugye akkor nem is gondolkodtam, hogy most én elmentem volna valahova más portugál első osztályba, hanem ugye, amit az előbb mondtam, a Nyíl, hogyha szól, akkor nekem jönni kell, én így voltam vele. És akkor hazajöttem megint egy évre, másodikok lettünk, nem nyertük meg azt a bajnokságot, azt a 98-as évben az pont az Újpest nyerte, azóta nem nyerte az Újpest bajnokságot, de azt nyerték meg. Ugye, és az nem csak azért, mert az Újpest, hanem azért az egy nagyon jó csapatunk volt, Vince Otto, Jagodicsék, és sajnáltam, hogy az a brigáddal nem tudtuk megnyerni a bajnokságot. Úgyhogy ennyi volt ugye a portói évek, ugye nehéz volt, és akkor utána ugye jött a Salzburg, ott is ugye, ott pedig megint a Nyílnak.
Visszajöttél Fradi után a Salzburgot?
Nem, úgy jött, hogy a Fradiba, visszajöttem a Fradiba, uh-huh. A Portóból. És ugye itt játszottam egy évet, hogy lássák, hogy rendben van a lábam, minden rendben van, és még volt egy éves szerződésem a Portóval. Vissza kellett mennem, és akkor ott megint egy fél évig ugyanez a kálvária, ugyanaz az edző, nem kaptam bizalmat, nem játszottam, és hát persze természetesen türelmetlen voltam, és egy fél évig ott voltam. És nem játszottam, és akkor ugye akkor mondtam, hogy én mindenféleképpen el akarok menni. Visszatérve az előző bevezetőre, hogy ugye szerettem futballozni, tehát a mostaniak nem biztos, hogy eljöttek volna, mert ugye sokan mindig a pénzt nézték. vagy nézik a mai fiatalok, és én mindenképp focizni szerettem volna. És akkor azt mondtam, hogy akkor én visszajövök a Fradiba megint, nem gond. És akkor ugye a Nyílnak volt egy régi menedzser, akit még őt vitte ki még az Ausztria Wienhez, és ő mondta, hogy a Krankl, Hansi Krankl volt a Salzburgnak az edzője, hogy ő szeretne engem a Salzburgba látni. És akkor mondtam, hogy menjünk, és akkor ott megcsinálták az üzletet, és akkor elmentem Salzburgba, és akkor ugye Salzburgba megint az a szindróma, ugyanaz a szindróma, ugye, hogy játszottam másfél év, és ugye akkor már új vezetés lett a Fradiba megint, és megint jöttek, hogy jöjjek megint haza Fradiba. Megint jön az apámnak a hülyesége, hogy megint hülye vagy fiam, mert ugye először egy évet írtam alá Salzburggal, és azt mondták, hogy meglátjuk, hogy ha úgy teljesítek, akkor hosszabbítani fognak velem. És ugye ez megtörtént, egy évet aláírtam, jól ment a játék, és hosszabbítottak velem 3 évet. És ugye, ha én 3 évet ott ülök a padon, és nem csinálok semmit, akkor is többet keresek, mint hogyha azértem a Fradiba. És ugye megint eltelt egy fél év, játszottam a Salzburgba, és akkor ugye akkor jött a Tordján úr, Tordján Józsi bácsi volt a Fradi, és minden áron ő nagyon szeretett engem, meg nagyon akarta, hogy jöjjek. Hát és addig teledumálták megint a fejemet, hogy hazajöttem. Tehát akkor ott lemondtam az összes jövedelemről, az összes pénzemről, és úgy engedtek el, hogy ha lemondok mindenről, akkor ingyen hazajöttek. És akkor hagytam abba, 2000-ben hazajöttem a Fradibahoz, és akkor onnan még 10 év Fradiba.
Tehát akkor tényleg ez érzelmi alapokon.
Hát igen, ez benne volt, sajnos ez is benne volt. Nem tudom, én azt mondom, hogy jól döntöttem, apám az mindig mondja mai napig, hogy nem. Szerinte akár Ausztriába elmentem volna, de mondjuk Ausztriába nem is kellett volna elmennem sehova, mert ott folyamatosan játszottam, tehát hogy én maradhattam volna Salzburgba bármeddig, vagy addig a 3 évig, de mondom, folyamatosan játszottam. És hát ott megint jött egy váltás, hazajöttem 2000-ben, és akkor ugye az 2001-ben megnyertük a Csangmesterrel a bajnokságot, utána 2004-ben is megnyertük a bajnokságot, akkor volt a Pinyő meg a Garami Józsi bácsi, és ugye utána jött egy nagyon nehéz időszak, az a 2006, amikor a Fradit kizárták.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Lipcsei Péter volt labdarúgó, válogatott edző a mai vendégem. Hát egy ilyen szárnyalás után, úgyhogy jó csapatoknál voltál külföldön, meg volt a lehetőséged, meg volt a bizalmat, ugye, ahogy említetted, Salzburgban. Hívtak haza. Hogy lehet neki állni egy másodosztálynak? Tehát mi a kihívás abban, hogy valaki ott indul el ezek után?
Hát ugye az érzelem is, tehát nem is gondoltam soha, hogy elhagytam volna Fradit. Ugye voltak kérők is, voltak olyan játékosok, akik elmentek MB2-ből, vagy MB1-be, és nem vállalták az MB2-t. Az egy nagyon-nagyon-nagyon mostoha helyzet volt, és ugye nem csak a Ferencvárost lehetett volna akkor kizárni, hanem több csapatot is. Ezt azt gondolom, ezt mindenki tudja. És akkor kizárták a Fradit, ugye nem volt pénz. Nekem, mint csapatkapitánynak, ugye engem mindig a játékosok választottak. Tehát minden évben csapatkapitány választás volt, mindig föl volt írva a táblára, hogy milyen nevek voltak, és akkor mindig a játékosok mondták, hogy ki legyen a csapatkapitány. És ugye, hát én 10-12 évig majdnem ott voltam mindig a csapatkapitánynál, hiszen előttem a Keller Józsi volt, tehát hogyha Keller Józsi játszott, akkor természetesen ő volt, mivel a tisztelet az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy az idősebb játékos az elsősorban, engem apám így tanított, hogy az idősebbeknek mindig maximális tisztelet, és ez így van, akár jobb játékos voltam, vagy nem, akkor is a tisztelet az idősebbek felé, az engem így neveltek, úgyhogy nem is volt ebből probléma, tehát hogyha Józsi játszott, akkor maximálisan ő volt a csapatkapitányi karszalag, ebben nem volt soha probléma. És ugye mikor kizárták a Fradit, ugye mindig ugye ütközni a vezetőkkel, plusz a játékosok folyamatosan jöttek, volt 8 hónapig nem kaptunk fizetést. 8 hónapig, ezt írdés van, 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye neked meg hétről hétre mindig teljesítened kellett. Tehát ki kellett menned szombaton a szurkolók elé, és mindig úgy kellett játszanod, és úgy kellett teljesítened, hogy az jó legyen. Mondhatom azt, hogy igazából úgy nekem akkor anyagi gondjaim nem voltak, mert előtte ugye Portugália, Salzburg, tehát nekem mindig meg volt. Tehát megtehettem azt, hogy mondjuk nem sírtam, de viszont kellett képviselnem a játékosokat, fölmenni ütközni a vezetőkkel, a vezetőknek megérteni azokat a dolgokat, hogy gyerekek, nincsből nem tudok adni, visszamenni, ezt elmondani a játékosoknak. Volt olyan, hát akkor nagyon fiatal csapatunk volt, ugye, az első évben, mert 3 évig nem jutott föl a Fradi, tehát 3 évig nem tudtunk följutni. Az első év az ugye Gele Imre bácsi volt, és le a kalappal előtte is volt, aki az Imre bár mindent megtett a csapatért, hogy próbáljunk meg följutni, és próbált, hát ő egy ilyen tanárember az Imre bácsi, és próbált nekünk jó szóval mindig hogy figyeljetek, ezért a klubért küzdeni kell, harcolni kell, nyilván ezt tudtuk, csak viszont nyilván voltak olyan fiatal játékosok, akik sajnos 1000-2000 forintokat kellett nekem adni nekik, hogy tudjanak ajánlni.
Nekik pénzt.
Igen. Tehát annyira nem volt pénzük. Annyira nem volt pénzük arra, hogy reggelit vegyenek, vagy ebédre. Voltak, akik vidéki gyerekek voltak, a Népligetben jó el voltak szállásolva, de mindig kellett volna. És volt a László atya, még élt szegénykém, és ő is nagyon sok mindenbe segített a csapatnak. Jártunk, ezt most már el lehet mondani, tényleg minden szerdán hakniztunk. Tehát hakniztunk, és nyilván kapott valamit a klub, valami pénzt, hogy meg tudjunk élni belőle, és hogy netentán valami kis prémiumot tudjunk kapni, valami kis fizetést tudjon kapni a játékos. De mondom, 8 hónapig az kegyetlen volt. Az kegyetlen volt. Abból a szempontból ugye, hogy minden hétvégén neked ki kellett menni, és teljesítened kellett. És ezt igazából a szurkoló azt nem tudta, csak mindig, ugye amikor volt egy-két vereség, vagy nem jutottál föl, akkor persze jöttek az anyázások, és hát nyilván magyarázkodni kellett.
2007-ben hagytad abba?
Nem, 2010.
2010-ben
2007-ben ugye jöttek az angolok, ugye megvették a Fradit, az angolok, és velük ugye fölkerültünk az angollal, ugye akkor már volt pénz, akkor volt a Berki Krisztián, ő volt a vezetőigazgató, és jött az angol éra, akkor nyilván volt pénz, föl is jutott a csapat, és akkor utána nekem még volt egy éves szerződésem, amikor fölkerült a csapat az NB1-be, és akkor azt mondtam, hogy azt az egy évet még lehúzom, és 2010-ben hagytam abba a labdarúgást.
Hogy hagytad abba? Milyen érzéssel hagytad abba?
Hát, ugye 38 éves voltam.
Akkor mondjuk ez még nagyon soknak tűnt. Igen. Ma már a 38 így belefér.
Igen, de láttam azt, hogy edzéseken, hogy mondjuk, már mondhatom, hogy a Kulcsár Dávid nagyon gyors gyerek volt, és úgy ment el mellettem, hogy szinte lépni se tudtam, aztán mondtam, hogy mondom, na jó, van nekem ez a vég. Akkor én itt már nem folytatom, tehát azért hülyét se akartam magamból csinálni, nyilván azért, hogy most azért legyek, hogy most ott van a Lipcsei, aztán becserélik egy-két percekre, meg azt én már nem akartam, és akkor tudtam, hogy lejár a szerződésem, és akkor mondtam, hogy akkor nekem 2010-ben nyarán június 30-ig van a szerződés, hogy akkor én abba hagyom, úgyhogy... Nehéz volt egy picit úgy abba hagyni, de egyből jött az átállás, tehát én addigra már megcsináltam az edzői papírjaimat. Én addigra már készültem arra, hogy edző szeretnék lenni, mert addigra már játékos pályafutásom alatt megcsináltam a B-licenszet, az A-licenszet, és amikor már edző lettem, akkor kezdtem bele a legmagasabb a Pro-licenszbe. Azt is megcsináltam, úgyhogy készültem erre a pályára.
És visszanézel, most már eltett egy jó néhány év, hogy látod a pályafutásod? Ez így elégedett vagy vele, lehetett volna benne több is? De szerencsés vagyok, hogy legalább ezt ki tudtam hozni ebből.
Mármint a játékos pályafutásom.
Igen, a játékos pályafutásom. Tehát most így edzőként leüllepedett minden, átgondoltál mindent, gondolom kismilliószor, most így el is mesélted. Hogy értékeled a saját? Lipcsei Péter labdarúgó pályafutását hogy értékeled?
Én azt mondom, hogy nem vagyok elégedetlen, de nyilván lehetett volna jobb is.
Hogy?
Ugye kihagytam belőle, most eszembe jutott ezt a barcelonai sztorit. Ugye Robson úr, amikor elment Barcelonába, és én jártam a rehabilitációra Portugáliába, és én nem tudtam, hogy akkor az öreg el fog menni a Barcelonába, és egy bizonyos José Mourinho volt a pályaedzője, és mentem, vitt a feleségem a rehabilitációra, és mentem, és 30 tévétársaság, 40 újságírót, nem tudtam, hogy mi van a klubház előtt. És akkor mondják, hogy a Robson elmegy Barcelonába. Meglepődtem. Ugye én az anyósülésen ültem, a feleségem vezetett, beajolt az öreg, azt mondta, hogy egy év múlva találkozunk Barcelonába. Ezt mondta. Jó, mondom a feleségemnek, jó, most itt mondjak, hát öreg ember, már szenilis, már biztos, persze.
Az ezt jól esett hallani, nem?
Nagyon, nagyon, de hát most nyilván idősebb volt a Robson, mondtam a feleségemnek, jó, mondom, persze, jó, adjad. Ugye is én csináltam a rehabilitációt, mert márciusban műtöttek, tehát mindegy is, decemberben jött egy telefon, José Mourinho fölhív, hogy én megyek a Barcelonába. Na hát 4 napig nem aludtam, 4 napig így néztem, így feküdtem, így néztem a plafont, feleségem, mondom, mi van? Hát mondom, mit? Hát szerinted, hogyha én Barcelonába megyek, hát én csak egy fotón akarok rajta lenni. Akkor volt a Ronaldo, mármint a fenomén Ronaldo, a Figóék voltak. Mondom, figyelj, de én egy ilyen meccs plakátom, vagy egy ilyen meccs posztere rajta leszek, már az elég nekem, és hogy én adogatom a Figónak mondjuk a izét, a kulacsot, mondom, nekem már az is elég.
Ezzel a Fortunában.
És 4 napig így feküdtem, én nem akartam elhívni, mondom, te azért hülyeskedik, mondom, ne hülyeskedj már. Na mindegy, és akkor ott állítólag azon bukott az egész, ugye, hogy hát az elmondásuk szerint, hogy Robson nagyon akart. Fölállt egy ilyen értekezletet, és én azt mondta, hogy neki kell a Lipcsei. És ugye, hát azt mondták, hogy van 100 menedzser, aki mindenki oda akarja vinni legalább 2 játékosát. És azt mondták, voltak valami 150 játékos, és abból 2 tudtak megvenni, és akkor megvették a Fernando Coutot, meg az Amunikét. Ezt a 2 vették meg, és nyilván rajtam meg engem azért nem tudtak megvenni, mert nem játszottam akkor. Tehát akkor nem tudta. Hiába mondta az öreg, hogy egy évig nagyon jól játszott Portugáliába, Portóban állam, de ugye 7 vagy 8 hónapig nem játszottam, mivel, de tényleg nem tudtam, hogy milyen a lábam, mert nem is tudtam, még akkor volt már pályás edzésem, de mérkőzésem nem volt. És ugye ezért nem kerültem oda. Tehát ez volt a következő. És ugye utána volt még egy ilyen szituáció, amikor elmentem Salzburgba, ugye az öreg Robsont elvitték a Newcastle-be. 5 évet aláírt, és ugye akkor én meg a Salzburgba játszottam. És azt mondta az öreg csak annyit tudott mindig, hogy én ugye Portóból mindig jövök haza válogatottban, mindig folyamatosan repülök, válogatott mérkőzés vissza. Ezt tudta az öreg, és akkor ugye azt mondták, hogy 2 hetük van, hogy engem megszerezzenek a Newcastle-be. Ez volt az a 99-es, 2000-es év, akkor már nem jöttem volna haza Fradiba. És ugye akkor az volt a szabály Angliába, és akkor sajnos a Biskei bácsi volt a válogatottnak a szövetségi kapitánya, akinél 4 évig nem voltam válogatott, ő nem hívott meg, hogy akkor az volt a szabály, hogy az utolsó 2 év 75%-át kellett neked játszanod a magyar válogatottba, ahhoz, hogy te munkavállási engedélyt kapja Angliába. Ez volt akkor a szabály. És ezért nem kerültem oda se, mert akkor az utolsó 4 évben én a Berci bácsinál nem voltam a válogatott keretbe. Úgyhogy ezzel lenne így teljes ez a pályafutásom, vagy így az egész sztori. Úgyhogy visszatérve azért mondom, hogy lehetett volna jobb is, lehetett volna nyilván rosszabb, de én azt gondolom, amikor fölkerülsz Kazinc Barcikáról, egy kis hát mondhatom, kis parazgyerek följön, akkor Budapestre, akkor én azt gondoltam, nem gondoltam volna azt, hogy egy 16 szezont lenyomok a Fradiba, és 4 év külföld. Mondom még egyszer, hogyha ezt így az előbb elmesélt dolgokat, nyilván lehetett volna szebb is ez a történet, de nem panaszkodom meg, mondom őszintén. Tehát nem lett volna meg mondjuk ez a rekord, tehát a Ferencvárosban a legtöbb mérkőzés játszottam, 649 meccset, akkor nem lett volna meg, tehát mindig vagy, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedett vagyok.
Van olyan, amire nagyon szívesen emlékszel vissza, amire azt mondta, hogy az volt a pályafutásod legjobb pillanat, és nem okvetlen az eredményesség vagy a gól, hanem bármi, amit így a labdarúgástól te kaptál, mint játékos, amire azt mondta, hogy na ez csúcs.
Hát figyelj, igazából mondom, voltak nagyon kellemes pillanatok, meg nyilván voltak csalódások, de nyilván mit kaptam, rendes fegyelmet kaptam az egész ugye labdarúgástól, tehát azért, amit az elején elmondtam, hogy egy kisgyerek bemegy egy öltözőbe, azért nagyon sok mindent megtanul. öltözői szemléletet, alázatot, azt mindig megtanultam. Én azt gondolom, hogy hát igazából hogy kiemelni nem tud az ember, mert voltak nagyon sok jó mérkőzésem, voltak mesterhármasaim, ugye, amit az előbb elmeséltem, voltak bajnoki címek, ugye kikerültem egy portugál, ez egy világhírű klubhoz, ahol bajnok tudtam lenni, bajnokok ligájába tudtam vele szerepelni. Azt sajnálom még itt tényleg, hogy abból a csoportban mi nem tudtunk tovább jutni, volt egy Panathinaikos, Porto, Alborg és egy Nant, és az utolsó mérkőzésen 2-2 otthon a Nanttal is volt ez a Domingos, aki egy szenzációs futbolista volt, csatár nálunk, folyamatosan gólkirály volt, és 2-2-nél életében nem hagyott még ki 11-est, és fölé rúgta. Tehát, hogyha az bemegy, akkor már tovább jutunk a csoportból is, tehát ezeket nyilván ezek is kis apró dolgok, de sajnálom. És hát nyilván, mondjuk amit sajnáltam, nyilván a sérülésem, ami ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha nem szakad el a keresztszalagom. És ugye utána volt még egy, a Fradiba is volt egy, tehát egy MB2-ben egy olyan pillanat, amikor megint elszakadt, ott a másik térdem szakadt el, két szalag, keresztszalag és a belső oldalszalag, ott egy Békés Csaba meccsen, MB2-es mérkőzés, már 5-0-ra vezetsz, tehát ilyen úgymond hülye idős fejjel, 35-36 éves fejjel, azt hittem, hogy elérem még a labdát, tehát utólag nyilván azt mondom, hogy én már nem megyek bele az ilyenekbe, ilyen hülyeségbe, és ugye én meg azt hittem, hogy meg elérem még a labdát, és megtolom a kapus mellett, és akkor 11-es, és akkor ahogy kivetődött a kapus, elvitt a térdemet egyből. Ott megint egy nagy recsenés. Fiam, nagyobbik fiam pont az annál a kapunál labdaszedő. Szóval mi van, apa? Mondom, semmi, fiam, szerintem recs. Mondom, elszakadtam megint, na akkor megjött egy 8 hónap, ugye megint egy 8 hónap itt Magyarországon, az se volt egy kellemes. Nyilván azért mondom, hogy lehetett volna jobb, lehetett volna rosszabb is, de nem vagyok elégedetlen, és örülök, hogy ennek a Fradi családnak ugye bár a tagja lehettem, és hát én azt gondolom, hogy azért valamit letettem, hogy idáig jussak.
És a Fradi család tagja Lipcsei Péter, a mai vendégünk. Milyen volt az edzői kezdés? De azért azt azért talán megegyezhetünk abba, hogy aki jó játékos volt, vagy aki azt a sportágat üzte, egyáltalán nem biztos, hogy jó edző lesz, hogy át tudja adni azt a tudást, amit ő képviselt a pályán, vagy ért hozzá, és amúgy egy teljesen új szakma ez is. Tehát az nincs, hogy fú, de jól játszottam, akkor én egyáltalán marha jó edző leszek.
Igen, de hogyha ezt nagyon sokat hallottam, de most már én azt gondolom, hogy ez megfőtt, mert ha látod a nemzetközi porondot, hogy milyen volt futbolisták értek el sikereket, és egy Guardiola, egy Zidane, azért olyan futbolisták voltak, akik folyamatosan most, én azt gondolom, hogy ez már nem nagyon ül. Nyilván nagyon sokszor mondták,
nem,
hogy aki jó futbolista,
Értem.
Ez szerintem rám is érthető, mert én is azt gondolom, hogy lehetnék, én azt gondolom, hogy jobb. Valahol a kettős, tehát én ilyen játékos párti vagyok, tehát az elején nagyon játékos párti voltam, tehát próbáltam szép szóval megértetni az embereket, hiszen nekem is voltak azért olyan edzőim, akik üvöltöttek velem, és azt én úgy nem nagyon kultiváltam. Voltak, akik ugye bármit csináltam, mindig jó voltam, az se jó. Tehát most mondhatom, a Gele Imre bácsinál, meg a Garami Józsi bácsinál, bármit csináltam, mindig Petiként a jó futballosztál. Tehát, de én magamon tudtam, hogy ez nem így van, mert hazamentem, és én gondolkodtam, és én átértékeltem, és azt mondtam, hogy ez nem volt jó. Nyilván ezt a kettő dolgot kell, tehát nem szabad úgy beszélni a játékosokkal, főleg úgy most nyilván, hogy az utánpótlásról beszélsz, ott egy NB3-as szinten, ahol még föltörekvő gyerekek vannak, ott még talán egy picit lehet, de hogyha már NB2-höz érkezel olyan játékosok, azért vannak itt is rutinosabb 36-37 éves játékosok, akiknek családja van, gyerekeik vannak, hogy azokkal nyilván szép szóval kell megtalálni a középutat. Én ezt hallom, hogy embernek kell lenned. Nyilván felkészülsz mindig, mert ugye elemzed, videózod, a mérkőzés után megnézed a hibákat, megmutatod a játékosoknak, megmutatod a gólokat, amiket kaptál, hogy milyen hibákból adottak a gólok. Előtte megnézed, nálunk mindig úgy volt, hogyha vasárnap van a mérkőzés, akkor szombaton videóztunk mindig, és a következő ellenfélben mindig fölkészültünk. Nálunk hétfőn volt edzés, mindig, hogyha vasárnap játszottak, akkor hétfőn volt edzés, és a keddet adtuk szabadnapnak, mert én úgy gondoltam mindig a saját játékos múltamból, hogy én a mérkőzés utáni második nap voltam mindig nagyon fáradt, tehát akkor velem nem tudtak semmit csinálni. És akkor inkább hétfőn kijöttünk egy regeneráló edzésre, akik folyamatosan, akik kezdők voltak, azoknak regeneráló edzés, futás, azt az erőléti edző megoldotta, és azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, vagy pedig a padon ültek, azoknak többet adtunk, és akkor a kedden volt a szabadnap, és ugye akkor hétfőn mindig megnéztük azokat a hibákat, amiket tegnap, vagy a vasárnapon gólt kaptunk, azokat mindig. Tehát nyilván ebben én azt gondolom, hogy a mi körülmények között, tehát hogyha most lehet beszélni Soroksáról, egy Ferencváros második csapata, ahol igazából nekem nem az eredmény volt a fontos, hanem mondom én, de egy edzőnek nyilván az eredmény fontos, tehát egy edző nem akar mindig az utolsó vagy az utolsó előtti helyen kullogni, hanem szeretnél jobban teljesíteni, viszont tudtam azt, és hát nyilván vállaltam, tehát mindenki mondta azt, hogy akkor mi vállaltad el, tehát vállaltam azt, hogy ugye mindig azt hallottam, hogy nincs pénz, nem tudsz elmenni, 8,5 éven keresztül ugye nem tudtam elmenni egy nappal korábban, mondjuk egy bajnoki mérkőzésre, mondjuk Békés Csabára, Nyíregyházára, Kisvárdára, tehát nekem mindig aznap kellett utaznom 3-3,5 órát. Tehát ezek mind benne voltak. Megértettem, nincs ezzel semmi probléma, hanem az, hogy ugye a fiataloknak a képzése, és az, hogy minél több fiatalt próbáljunk feladni az NB1-be. Hanem a Ferencvárosba, akkor a bármelyik NB1-es csapathoz, és ez nyilván, hogyha a Ferencvárosban, akkor a mindenkori Ferencváros vezető edzője dönti el, hogy ki az a játékos, aki oda fölmegy.
Tudja ugyanazt hozni kihívásba, akár küldetésbe az edző szakma, mint a játékosi?
Én azt mondom, hogy jobb volt játékosnak. Jobb volt játékosnak, de természetesen megvannak ennek is a szépségei, tehát az, hogy ha most beszélünk, ugye mindenki minden fórumon, ugye most Tóth Ali van. Tehát, hogyha egy Tóth Ali ír egy SMS-t és azt mondja, hogy köszönöm, akkor nekem az tökéletes. Tehát, hogy ezt a gyereket, ugye ott volt nálunk Soroksára, játszott egy évet, utána kapott egy lehetőséget ugye a Ferencvárosba egy évet, és utána lépett egy szintet most Angliába. Tehát, hogyha ilyen gyerekek, akik ha nem jutnak idáig, de egy NB1-be eljutnak, és minden születésnapotkor, vagy karácsonykor írnak egy SMS-t, akkor én azt gondolom, hogy az pozitív.
Hova tovább?
Most jelen pillanatban ugye vége lett a soroksári korszakomnak. Most lesz egy projekt a Fradinál, amiben szánnak nekem munkát. Sajnos én azt még nem mondhatom el, ne haragudjatok, de ha legközelebb meghívsz, akkor már remélem, hogy az lesz, úgyhogy ebbe szeretnék kiteljesedni, és hát nyilván, hogyha megkapom a feladatot, akkor ezzel is most jelen pillanatban élni. Ez nem azt jelenti, hogy én most abba hagytam az edzői szakmát, nyilván, hogyha lesznek, vagy ha lesz valami felkérés, akkor az ember elgondolkodik, mert nyilván mindig az ember arra tette fel az életét, hogy legyen egyszer egy NB1-es edző, csak most már nem minden áron. Nem minden áron szeretnék. Ugye, hát igen, minden ugye NB2-ben is ugye nagyon eldurvult már ez az anyagi rész, tehát félre ne értsd, hogy nem sajnálom a játékosoktól az edzőt, de olyan pénzeket kérnek teljesítmény nélkül, hogy az valami brutál. És én ezt gondolom, hogy én mindig falakba ütköztem a Soroksárnál, mert ezt a Soroksár nem tudja megfizetni. Ugye a Fraditól nem az, hogy nem kaptam a támogatást, hanem tehát úgy kimondottan a Fradi nem ad arra pénzt, hogy te most vegyél egy játékost, és akkor játszasz. Itt nekünk a cél az volt, hogy minél több Fradi fiatal jöjjön hozzánk, játszanak. Én abszolút ebben benne voltam, hiszen ugye nem titok, a tavalyi, ugye mindig volt a tavalyi évben, de ebbe az évben már megszűnt, ugye dotálták a fiatalokat, hogy ki mennyit játszik, és az MLS nem tudom mennyi pénz fizetett, 100 millió forintot elért a Soroksár abból a fiatal percek miatt, tehát én azt gondolom, hogy abból jól teljesítettünk, és hát nyilván, amit az előbb elmondtam, természetesen ugye a Soroksár nem tud olyan pénzeket ajánlani a játékosoknak, mint akár a Kecskemét, akár a Vasas, akár a Honvéd. Ez egyértelmű, de itt is megvan a szépsége, ugye, mert mindig ezt mondtam a játékosoknak, hogy nem itt kell megöregedni Soroksáron, hanem játsszál úgy, hogy észre fognak venni, és akkor menjél oda a Honvédba, menjél a Vasasba, menjél NB1-be, és keresi annyi pénzt, amennyi jól esik. Tehát, de nekünk nem ez volt a feladat, hanem az, hogy minél több fiatalt próbáljunk. És amit az előbb elmondtam, vagy sőt az elején elkezdtünk beszélni, hogyha a gyerek nem áll bele a munkába, és nem úgy fog teljesíteni, akkor nyilván azok a játékosok nem fognak NB1-be szerepelni, akkor marad az NB2 vagy az NB3. nem lebecsülve, az nem az én kompetenciám, tehát nem azért akarok edző lenni, hogy egy gyereknek azt mondjam, hogy te legyél NB3-as futballista, hanem az, hogy minél többet hozzál ki napról napra magadból, és mindig jobb akarjál lenni, mint tegnap voltam. Tehát ez a legfontosabb.
Félre tudjuk tenni, hogy félre tudod tenni a labdarúgást és a Ferencvárost így a magánéletedben? Van olyan szabadidőd, ami nem a labdarúgás és nem a Ferencváros körülforog?
Öreg fiúkba játszom.
Vagyis foci.
Vagyis igen, de az mondjuk nem fradi, hanem ez egy nagyon jó közösség. Vagyis most már nem is öreg fiúk, hanem old boys, mert ugye 44 fölött játszunk. Rendesen MLS adatbank, minden rajta vagyunk. A mi nevünk az a BOSZ nevezetű, de ez egy régi volt NB1-es játékosok, akár a Vasastó, Babócsi Andris, a Schwarz testvérek, akik Vácon voltak, Videótomban voltak, Kisflóri, ezek így összejövünk. Ugye a BOSZ az három névből áll, akik alapították, a Balog Miklós, ő a B betű, az Oroszki Pista az O betű, és a Szabó Miklós az S betű. Tehát így jött ki a BOS, tehát BOSZ. Ez a három úriember alapította ezt a csapatot, és ennek 16. kerületben van a hazai pályánk, a RAFSZ pálya, és hát igazából itt nekünk, amit nagyon hiányolok sok csapatnál, a kohézió nagyon erős itt. Tehát a harmadik félidő. Tehát a harmadik félidő az kaja pia utána, ezt, amit mondtam a feleségemnek, hogy ezt soha ne vegye el tőlem. Tehát ez a csütörtöki, vagy a pénteki, mert mi hazai pályán pénteken játszunk, csütörtökön van, amelyik csapat csütörtökön játszik idegenbe, tehát nekünk menni kell idegenbe, és hát akkor összeül a brigád, mérkőzés után kötelező, nem mehet el senki. Kaja, pia, sztorizgatások, és hogy 11 évfélig ott vagyunk, és akkor minden rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy ez hozza össze a brigádot. Ugye a lábtenisz, amit nagyon, nagyon szeretek, teniszezni szeretek, bár most csuklom egy kicsit fáj, de igazából ennyi, ami a hobbi. Meg hát most ugye, ha lehet azt mondani, ugye van egy másfél éves unokám, kisfiú, aki a mindenem. Aki a mindenem, úgyhogy ez a szabad idő, úgyhogy azért megy haza az ember, mert az csoda, az a kis csávó.
Megvan a jövője már?
Ja, nincs. Ugye azt mondtam a fiaméknak, hogy azt csináltok vele, amit akartok, ide hozzátok, de azért focista kell, hogy legyen. Ők mondjuk nem, ők tiltják, de én azt mondtam, hogy nyilván valami sportágat kell. Tehát valami sportot kell neki találni, majd meglátjuk. Most, ahogy dobom felé a labdát, már egy jó jel van, hogy nem kézzel nyúl hozzá, hanem lábbal. Tudom, hát most
de tudom. Kapusok is.
Kapus. A kisebbik gyerekem az mindig kapus akart lenni. Annak a Lajos volt, a Szűs Lajos volt a kedvence. Állandóan kapuskesztyűt kellett vennem. Lajos jött a születésnapra, ő volt a meglepetés vendég. Úgyhogy, de aztán kinőtték ezeket a dolgokat. Úgyhogy hát majd megvárjuk a kis csávót, de...
Én Mél a búva elmondta, hogy kinőtték ezeket a dolgokat, a kapusok legyenek. Ezt muszáj megkérdeznem most már ezek után, hogy mi a véleményed a kapusokról?
A pusok. Jó gyerekek. Az egy más sportág, azt szokták mondani. Ugye volt a Csankeribá is az edzőm, és kapus volt. Ugye akkor milyen érdekes volt, tényleg azt nem is vettem bele még a mondani valómba, hogy ugye amikor a csankmester érkezett, akkor nálunk nem volt erőléti edző, meg nem volt kapus edző. Ő megoldotta mind a kettőt. Tehát olyan futásokat én még életemben nem futottam, amit a csankmesternél futottam. Szerintem azért nézek ki most így, amikor fölkelek, az első 3-4 lépésem az olyan, mint egy 90 éves ember, mert az ízületeim úgy fájnak. Ugye a mesternél medicillabda volt, ugye 40 fokba melegítő alsó-felső, elképesztő edzésmódszerek, de viszont én mindig ezt mondtam a mostani játékosoknak, hogy tényleg ugye, hát akkor mi is anyáztuk az edzőket, amikor futni kellett, akkor én anyáztam az edzőt. De amikor utána az aranyérmet a nyakadba rakják, meg utána látod a számládon, hogy egy kis prémium is érkezik, akkor mindjárt másabb a dolog, mert hát tényleg melózni kell érte. Úgyhogy a mester ebben nagyon kemény volt, tehát az visszatérve, hogy a kapusok, tehát ő dolgozott folyamatosan a kapusokkal is, meg velünk az erőléti edzőkkel, vagy edző nem volt, hanem ő volt az erőléti edző, és nem tudom, hogy a Fradin tudjátok, hogy van a futófolyosó a Népligetben, ott futottunk egy 100x100-at a mesterrel, azt hittem, hogy meghalok, és nem mondta meg az a legrosszabb, hogy a Laci bácsi állt, a Vas Laci bácsi állt az egyik oldalon, a mester a másik oldalon a száznak a végén, és folyamatosan kérdeztük, hogy mennyi van még, és akkor uraim, menjenek, majd vége lesz. És akkor egy tíznél vége volt, akkor egy picit szusszanhattál, és akkor utána következő tízes, és akkor hát csak a századiknál tudtál megállni. Úgyhogy voltak ilyenek, úgyhogy a térdem az már, az izületem azt mondta a Berkes doktor úr, amikor utolsóra megműtött, hogy ő még ilyen csontozatú embert nem látott, azt mondja, mert úgy néz ki a csontom, mint egy 90 éves embernek. Úgyhogy, de hát benne voltunk, hát megcsináltuk, ott voltunk, szép volt, jó volt, emlékezünk, legalább mi még tudunk miről beszélni. Visszatérve a kapusok, természetesen ezek egy más brigád, hát flugosak ugye nyilván a mieink legalábbis, a Lajost én nagyon szerettem, a Szűs Lajos, mert ez egy vezéregyéniség volt, kellenek, én azt gondolom, mert ők is amennyi melót beleraktak, úgy láttam azért néha, ugye nem csak a labdás edzéseken, hanem a labdás, hát igen, mert én is nekem a saját dolgaimmal kellett foglalkoznom.
Abszolút egyetértek
vele. De nagyon sokat melóznak ők is, és hát nem csak a mi sportágunk, hanem a tiétek is, meg én nagyon szeretem, ugye, meg amit az előbb beszéltem, hogy a Tisztelet, ugye, nagyon nagy szurkolója voltam most, ugye, én Federeres vagyok, de nagyon szurkoltam most a Djokovicnak az Ausztrál Openen, hogy tudtam, hogy az Alcaraz jobb, de azt a melót, amit az ember belerakott nyilván 38-39 évesen, azt senki nem veheti el tőlük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kapusokra, vízilabdásokra, ránk, ugye amit említettem, keresztfiam vízilabdás, JVSC-be játszott Ág Gyuri, úgyhogy ő is azért mesélt sokat, hogy rengeteg meló van benne.
Én nagyon köszönöm Lécsei Péternek, hogy elfogadta a meghívásom, nagyon jól beszélgettünk, és egy megtiszteltetés volt, hogy tényleg így át tudtuk szaladni, beszélgetni, nosztalgiázni a pályafutásodat, jó volt így hallani ezeket tőled.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugyanezt tudom mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy meghívtatok, és eljöttem, és hát végén egy nagy úriemberre beszélhettem én is, mert most már nem tudom, negyedszerre vagy ötszörre nézem a filmeiteket végig, úgyhogy extra, úgyhogy köszönöm szépen én is a meghívást.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha valaki keresne, tudom, volt már, hogy szóltál, amikor a délutánokat a sötétség váltja, és ott vagyunk együtt a sodródásba, csak kész, mindig elbeszél, ahogy hozzám ész, látom, hogy rég nem félsz.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottuk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
26. Hétfőtől szombat